templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Harsány István, a Ferences rend főépítésze a beszélgetőtársam, és beszélgetésünk témája a Bauhaus. Sok esemény történik most, egy századik évfordulót ünnepel az építészet. Leginkább arra lennék kíváncsi, hogy a szakrális építészetet, egyházi kezdeményezéseket mennyire befolyásolta, inspirálta, élteke a modern úgynevezett Bauhaus eszmeiség vagy technika ajándékaival a 20. század első felében, a két világháború között Magyarországon. Kedves István, te előadást is tartottál a közelmúltban a Pasaréti templom melletti közösségi házban, lévén az a templom, illetve kolostor is valahogy kapcsolódik ehhez, legalábbis életkorát tekintve.
Meglepett a felkérés, amikor Bauhaus és a Pasaréti templom kapcsolatáról kellett beszélnem, már csak azért is, hisz a Bauhaus az egy erősen balos indítatású mozgalom volt. Budapesten egy nagyon lelkes csapat, 250, hát a Bauhaus gondolatkörében született 1920 és 1940 között épült épület listát szedett össze, amelyen két templom szerepel összesen, a Pasaréti templom és a Városmajori templom. Addig, amíg a Pasaréti templommal számos fénykép is foglalkozik, addig fénykép nélkül csak címszóban szerepel a Városmajori templom, mert az egy modern vasbeton templom, de messze nem találhatók rajta azok a Bauhaus gondolatkörben született építészeti motivumok, vagy építészeti megoldások, mint amiből néhány a Pasaréti templomnál megtalálható. A Bauhausról tudni kell annyit, ugye, hogy lényegében művészeti és hát alkotó tevékenységek műhelyeiből állt össze Walter Gropius vezetése alatt, és a Walter Gropiusnak magyarországi kivágó munkatársa, jobb keze volt a Molnár Farkas, amiről majd pár szót fogok említeni. Ez nem Pasaréti templom, hanem Pasaréthez közel álló Magyar Szentföld templomnak az építésze is lényegében egy nagy Bauhäusler volt, egy méghozzá nagyon is a baloldalról indult építész, de erről majd később említenék. Hogy ennek a feladatnak eleget tudjak tenni, nekem is végig kellett gondolni, aki hosszú évtizedeken keresztül foglalkoztam a Pasaréti templommal, hogy mik azok az építészeti elemek, motivumok, ami egyáltalán a Bauhaus mestereknek a munkájára utalna. Ehhez azonban tudni kell, hogy a Bauhaus egy olyan időszakban 1919. április 1-én indult neki, amikor előzően vége lett az első világháborúnak, nem csak a világban, hanem Magyarországon is megbízás nélkül állt egy csomó hadipari gyár, építészek munkanélkül voltak, építési vállalkozók munkanélkül voltak, mert egy olyan nagy szegénység uralta el akkor az országot, ami hát mindenre alkalmas volt, csak építésre nem. Viszont nagyon nagy volt a lakáshiány, ezért a Bauhaus elsődlegesen a lakásépítésben, kislakásépítésben is és a bérházépítésben hozott nagyon sok gyönyörű emléket, de én most ezekről kevésbé beszélnék, csak utalnék arra, hogy az ezeknél alkalmazott olyan építészeti elemeket, mint a köralakú ablak, a sávablak, akkor a vasbeton szerkezeteknek a különféle lehetőségei, amit korábban csak néhány ipari épületnél, gabonasinónál, meg üzemcsarnoknál használtak, majd a háborúban mindenféle védő bunkereket, meg egyebeket építettek, viszont akkora lehetőséget kínálta építészek számára, amiből a lakásépítéseknél hatalmas nagy erkélyek jelentek meg, a vasbeton kiváltókkal hosszú szalagablakok, no, hát többek között egy ilyen szalagablak sor ott van a Pasaréti templom melletti rendházon, méghozzá gyönyörű a sok ablakszárnyat a két oldalfalra szétnyitható megoldással.
Hát ilyen harmonikaszerűen?
Igen, mint a legyezőt úgy hajtották szét. Ez azt kellett, hogy az a cég, aki korábban a fegyverzetnek az ávárzatait meg egyebeket gyártotta, ilyen megrendelés nincs, neki állt ablakvasalatokat gyártani. És olyan vasalatokat csinált, hogy egy görgősoron végig tolva, és be a ablakszárnyakat, mint leporellót rá tudja nyitni a falakra, és a teljes helységben ki tudja nyitni a teret, mert ez a térnövelés ugye a kisebb lakásoknál igény volt, nem csak a külső tér, hanem a belső tereknél is kitalálták a tolóajtót, meg a belső helyiségeknek az összenyithatóságát, de ebből mondom a pasaréti rendháznál a tolóablak jelent meg. Kitalálták a bukóablak vasalatot is, ebből eredően tudtak körablakot csinálni. Majdnem minden Bauhaus épületen, lakóépületen a körablak megjelenik. Na, ez a körablak megjelenik Pasaréten is. Döbbenetesen a Rimanóczi Gyula első tervváltozataiban a templom oldalfalain mindenütt végig körablakok voltak. Ez meglehetősen sötét belső terű templomot eredményezett volna, és ezt a körablakot az akkori ferences megbízó, hát azt mondta, hogy ezt nyújtsuk meg lefelé, és benne maradt a körablak végig. Két körablak most is megvan a szentély melletti jobb és bal oldalon, de a többi templomhajó ablak azok mind egy ívezetes kialakítású, műkő ablakrácsot van benne, nagyon dekoratív és nagyon szép. No, a vasbeton, mint olyan, az a pasaréti templomnál is megjelent, és lehetővé tette, hogy egy olyan olasz építészeti mintákra formált belső teret, ahol a keskeny vasbeton pillérek fölül mindig ívezettel zárulnak, akár bent a templom terében is ugyanezek az ívezetek megvannak, még magában a szentélyben is méghozzá köralaprajzban, valamint a templom homlokzatán is megjelenik, a torony tövében lévő árkádban, valamint a torony csúcsán lévő úgynevezett harangszinten, tehát a lanternáknál is, már köralakban, kis keskeny vasbeton oszlopokon ívezetek záródnak, és ez egy nagyon érdekes, szép torony záródást láttat, rajta természetesen a keresztel. No, tehát mint a vasbeton, mint egy új elem, az is megjelent, és a vasbetonnak lényegében azt kell mondanom, hogy a leánygyermeke a műkő, mert az is vasbeton, csak egy sokkal finomabb szemszerkezetű, általában nem kavics, hanem valamilyen mészkőzüzalékkal.
Vasbeton, vas nélkül.
De a műkőben is van vas, mert a műkövet is megvasalják, és ezeken a műkő ablakokon is ugyanolyan ívezetek jelentek meg. Hol jelent meg még ilyen ívezet? Olaszországban. Olaszországból nekünk két csatornán is jött a modern építészethez sok gondolat. Az egyik az olasz Novecento, hát új század, új klasszicizmus gondolatvilága, ebből merített nagyon is sokat Rimanóczi, viszont a római iskolások, ez egy megint csak a művészeknek egy gyűlt helye volt, ami Rómába 2-3 évet töltöttek ebbe a művészeti iskolába, és így kerültek vissza. Ezek általában inkább képzőművészek. Ebből is jutott, ha nem is olyan sok, mint a Városmarai templom építéséhez, de Vil Tibornak a Szent Antal és Szent Ferenc domborműve a templom homlokzaton, vagy Árkainé Szélo Lilinek a oldalkápolnáknak a színes üvegablakai, azon túlmenően egy olyan szellemiséget hoztak, amitől a modern templomoknak a sok sík nagy felületei ezekkel az ívekkel egy nagyon gazdag formavilágot eredményeztek.
A két világháború közötti időszakban Budapesten épültek nagyjából egy időben neoromán, neogót, neobarokk, illetve kifejezetten modern templomok is. Hogyan fértek meg egymás mellett ezek a kezdeményezések? Továbbra is Harsányi István a beszélgetőtársam, a Bauhaus 100. évfordulója alkalmából kérdezem a ferences rend főépítészét.
Abban az időszakban ugye nagy harc ment az építési megbízásokért. A templomépítészet terén azért volt szükség nagyobb volumenben templomokat építeni, mert első világháború alatt is az ipar rendkívül sok embert vonzott Budapestre, nagyon megnőtt a lélekszáma a fővárosnak, és sorra kellett a plébániákat alapítani. Tessenek megnézni, a 20-as, 30-as években számos új plébánia épült, a régi város szerkezetnek a Óbuda, Pest, stb. Plébániái mellett több helyen kellett még templomokat és plébániákat alapítani. A templomépítészetben azonban két nagy csoport, építő csoport küzdött egymással szembe, az úgynevezett történeti építészet kelléktárának a díszleteivel létesülő mestereknek a vonala, ezeket Akkantusz Maharadzsáknak csúfoltak akkor a modernek.
Hát gondolom a Szent Imre templom, meg a Szent Margit templom Pesten, ami a Jáki templomra hajaz, tartoznak
de,
ide.
De hogy említsem a Rezsőtéri templomot, ugyanakkor épült, mint a Pasaréti templom.
Igen, és olyan, mint a római Panteon.
Igen, és a Rezsőtéri templom, ugye, az egy nagyon komoly kimutatás szerint az építő munkában megjelent kimutatás szerint 5-szer annyiba került, mint a Pasaréti templom. A Pasaréti Ferences szerzetesek is beírták a historiadómuszokban szó szerint úgy, hogy mi is építettünk volna olyan gazdag díszes templomot, de mi szegény, kolduló rend vagyunk, mi modernet építünk. Hála Istennek ezért egy nagyon gazdag, modern templommal tudott gazdagodni Budapest, mert kiálltak Rimanóczi temploma mellett. Miket kiabáltak ezek a harcban lévő vállalkozók egymásra? Hát ahogy említettem, ugye Akkantusz Maharadzsáknak csúfolták a építészeti kelléktárból alkotó vállalkozókat, a moderneket pedig az építőmunka 1933-as számban a hatalmas betűkkel nyomtatva jelent meg, szovjet stílusú a Pasaréti templom. De miért? Mert az a Petrovász Gyula, aki kiszorult a Pasaréti templomnak a építésében, amit ő szeretett volna megkapni, egy katolikus nagygyűlésen, ugye, nagy hangon szovjet stílusonak nevezte a templomot. Ez még a kisebbik bűn lenne a részére, hanem el is ment a Serédi Justinián bíboroshoz.
Följelenteni a ferenceseket?
Följelenteni a ferenceseket, aki viszont leállította a ferencesek építését. 1933. szeptemberében kezdték meg az alapozási munkákat. Szeptember első heteiben már meg volt hirdetve a templom ünnepélyes alapkőletétele, akkor már rádiót is oda hívtak meg, a notabilitásokat, és az utolsó pillanatban le kellett állítani, mert a bíboros úgy rendelkezett, hogy a templom így nem épülhet. Beírták a ferencesek a Historiadómuszba, mi tiszteljük a bíborost, de mi tovább építünk. És ebből adódott az a kis furcsa helyzet, hogy amikor Zadravec püspök, aki ferences, ugye szerzetesként lett püspök, felvilágosította a bíboros urat, és Serédi Justinián visszavonta ezt az intézkedését, de addigra már majdnem, hogy a templom a úgynevezett fa legyen, tehát a teljes falmagasságig készen volt, úgyhogy 10 nap különbség van az ünnepélyes alapkőletétel és az úgynevezett hát Gleichni, vagyis a koszorú ünnepség között. Az egy más kérdés, hogy utána még a templom tornyát is meg kellett építeni, de 1934. június 14-én a templom elkészült és felszentelték. No, ezek a nagy csatározások politikai téren is futottak, és hát az építészet mesterségbeli oldalán is. De más csúnyaságok is voltak, mert ugye Rimanóczi ezt az olasz novecento stílust vette át, kérem tessenek megnézni. A Duce így építette meg az EUR-t, méghozzá készülve az 1940-es évek körüli olimpiára, ami ugye elmaradt.
Római EUR városrészről van szó.
És az római EUR városrésznek a modern kiépítése ebben a novecento stílusban készült, olyannyira, hogy a központi épülete az egy többszintes kocka épület, ami tele van a földszinten is, de az emeleti, vagy a felső szinteken is ívezetekkel.
Igen, tehát mint egy kolosszeum, csak szögletes kivitelbe.
Igen, igen, és ez a sok ívezet, ez rendkívüli módon hasonlít a Pasaréti templomra.
Nem csak szovjet, hanem muszulini stílus is, rossz indulatúak szerint.
Nem csak szovjet stílusú volt a Pasaréti templom, hanem fasisztoidos. Hát erre azt tudom mondani, hogy mindenki a saját ízlése szerint olyan szennyet és olyan mocskot próbált szórni az építészet különféle irányzataira, amit hát nyilvánvaló elszabadult indulatokból született. Ennek ellenére a Pasaréti templom egy nagyon gyönyörű érett, modern felfogásnak megfelelő templom, ugyanúgy, ahogy a Városmari templomot is megdobálták sárral, amit Árkai Aladár, majd fia folytatta Bertalan, azt nevezték Istengarázsnak, azt nevezték a tornyát téglagyári felvonónak, Mercvegbaúnak, meg mindennek, mert sokkal hosszabb ideig tudták megépíteni, mint a Pasariti templomot, mert részben nagyobb templom is.
Tehát sokkal lassabban épült.
Lassabban épült meg, és az első időszakban túlzottan, hogy mondjam, modern formában alakították ki, tehát nyers, szürke vasbeton felület volt belülről a templom. Vörösre fostette a gerendáknak az élét, és ebben a nyers, szürke állapotában már fölhordta a mennyezet freskókat, képeket is elkészítették, és hát valóban kicsit ijesztő lehetett a akkori híveknek ez a templom, de aztán végül is hát többféle beavatkozással kicsit humanizálták, de a pasariti templom az egy egészen más felfogásban készült.
Szóljunk Molnár Farkasról, a Magyar Szentföldről, erről a bizonyos építészről, aki nagyon messziről indult, és spirituális értelemben nagyon nagy utat tett meg Jeruzsálemen át.
Rendkívül jó képességű a Majsai Mór által kiválasztott Molnár Farkas építész.
Majsai Mór, ferences szerzetes, aki szentföldi komisszárja vagy biztosa volt a Magyar Rendtartománynak, Kapisztrán Rendtartománynak, és hát az ő álmai nyomán született meg a torzóba maradt épületegyüttes.
Molnár Farkas pontosan a Bauhausos indításai miatt, meg a balos világnézete miatt elég sokszor kiszorult a piacról. Volt szépen munkája, de olyan igazi komolyabb, nagyobb munkát nem kapott, önállót, és akkor megkereste őt a ferences megbízó, és fölkérte arra, hogy hát ezt a Magyar Szentföld templomot csinálja meg. Ennek két előképe volt Nijmegenben, Hollandiában és Washington DC-ben, mindegyik körtemplom, de olyan, hogy a templom a szentföldi szenthelyeknek egy az egyes másolatában hozza be azokat a sziklabarrangjait, meg a cenákulum terem, tehát az utolsó vacsora teremnek azonos méretű kialakítását, ez csak itt a Magyar Szentföldön létesült és valósult meg. Ahhoz, hogy ezt azonban egy az egyben meg tudja valósítani ezeket, el kellett menni Szentföldre Molnár Farkasnak, vitt magával egy esztergomi arab diákot, az volt a fordítója, és hát ott minden szentföldi szenthelyet végigjárt, és ahogy Molnár Farkas lánya, Molnár Éva egy gyönyörű visszaemlékezésben írta meg, hogy az édesapja megtért, és amikor visszakerült a Szentföldről, akkor minden vasárnap szentmisére jártak. Olyannyira, hogy a megtérését ő úgy emlékszik, hogy a Golgota látványának a hatására történt a Szentsír templomban, ugye, és a Szentsír templomnak az oltárát is Majsai Mór becsomagoltatta és elhozta ide a Magyar Szentföldre az eredeti oltárt, 1300-as évekből származó rózsa díszítésű keretezést, amiben a fájdalmas anya, hogy mondjam, büsztje van, és előtte egy márvány oltár, ami szintén az 1300-as évekből való. Ez a elem most elkerült Mátrabé Szentkútra,
ott a gyóntató udvarom.
Udvarban, ott meg is lehet nézni.
Kis kápolnál.
Nagyon jó helyen van, mert ez az oltár sosem állt benne a Szentföld templomban. Ez a Heinrich Tömöri villában volt, ahol megindult az egész Szentföld, Magyar Szentföld mozgalom, ami alapján tudta azt a pénzt megszerezni a Majsai Mór, amiből el tudott jutni odáig, ahova 1949-ig eljutott. Az egy más kérdés, hogy ők 51-ig is működtették a templomot, de hát ez egy külön történet.
Olyannyira, hogy például Paskai László bíborost ott szentelték pappá a Magyar Szentföldön, meg több más ferencest is. Magyar Szentföld Bauhaus, a tervek és a megvalósult torzó mennyire Bauhaus?
Hát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy csak minimálisan. A felfogásában azt, hogy ezt a hatalmas, nagy, ellipszis alakú teret, ami 45 méter hosszú és 25 méter széles, ennek fölül egy gyönyörű betonrács, dupla betonrács bevilágító ablaksort helyezett a vasbeton kupola alá, ami egy olyan természetkapcsolatot biztosított, amilyen természetkapcsolatot a Bauhausos lakásépületeknél is kívántak, csak itt hát inkább az eget hozta be a belső térbe. Ez nevezhető inkább Bauhausnak, Azt kell mondanom, hogy egy Bauhäusler, egy megtért Bauhäusler volt a tervezője ennek a templomnak. Nagyon nehezen lehetett volna azokat a vasbeton melvédeket, teraszokat, meg egyebeket itt láttatni, amit egy általában ezeken a családi házakon, bérházakon tapasztalunk. Ezt nem is szabad rossz néven venni a Molnár Farkastól. Megmutatta azt, hogy ő templomot is tud tervezni.
Magyar Szentföld egyelőre még keresi a jövőjét, mert bizonytalan, hogy mire is lehetne használni az eredeti funkció, az eredeti elképzelés vélhetően abban a formában, ahogy marsaiak megálmodták, az nem tud megvalósulni. Mi lehet belőle?
Hát nagyon keresjük azt a funkciót, amit magas kormánykörökben úgy fogalmaztak meg, hogy ezt a nagyon értékes, torzóban maradt épületet mindenképpen meg kell menteni, de olyan funkciót kell hozzá találni, ami önmagát tudja fenntartani, ami közcélú, tehát a közösségi célt szolgálja, és át tudja menteni annak a hét kápolnának a visszaépítését, amit a Vörös Csillag traktorgyár raktáraként, meg később mindenféle más funkciók használata közben szabályosan összezúztak és összetörtek.
Nagyon élveztem a beszélgetést Harsányi Istvánnal, és eszembe jutott, ahogy a kompjútert, meg a mai fantasztikus számítástechnikai vívmányokat a haditechnikának köszönhetjük, de békés célokat is tud szolgálni, hála Istennek. Hát a 20. századi építészet forradalmi új megoldása is ezek szerint a hadiüzemek első világháborús műhelyeinek békés célra fordítása következtében valósultak meg, és tették kényelmesebbé a bútorgyártás, a világosabbá, egészségesebbé a lakáskultúránkat, és hát a templom építészetünkben is felfedezzük a nyomokat. Tehát békés célokat is tud szolgálni az, ami korábban alantasabb célokat szolgált.
Igen, a csőszéket is, a Breuer Marcel által tervezett csőszéket is tulajdonképpen.
Puskacsövekből?
Hát nem a puskacsöve, hanem a puskában lévő hüvelyek, amiben volt a puskapor.
Töltényhüvely.
Hát azt a csövet húzták hosszú méteres szakaszokban, hát most nem darabolták föl hüvelyekre, hanem megörvítették szépen meleg.
Lett
belőle csőbútor. Hát így alakult ki a Breuer Marcel féle csőbútor is, ami mai napig egy elegáns és nagyon kényelmes, nagyon jó ülő alkalmatosság. Sőt, van cső asztal is, meg sok minden cső szekrény, meg egyebek, amiket annak idején akkor kitaláltak. Ez valóban a békés célú felhasználása a hajdani hadiiparnak.
Mindenkit biztatok, hogy a modern magyar templomépítészetnek ezeket a jeles alkotásait, mint a Pasaréti templom, mint a Városmajori templom, vagy a Magyar Szentföld, amikor mód van rá, tekintsék meg. Nagyon szépen köszönöm Harsányi Istvánnal, a Ferences rend főépítészével beszélgettünk a Bauhaus és a szakrális művészetek kapcsolatáról. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.